Üdv mindenkinek, Lakner Zoltán vagyok. Tulajdonképpen egy vasúti reneszánsz kapujában is állhatna Magyarország, mégis a vonat leállásokról és késésekről szólnak a hírek. Évtizedek óta nem volt olyan befolyásos politikus a közlekedési tárca élén, mint jelenleg, de a miniszterségét a leállított beruházások teszik emlékezetessé. Népszerűek az olcsó ország és megyebérletek, de tovább folytatódik az állomások és a sínpályák leromlása. A politikusok évtizedek óta adják át az autópályákat és az autógyárakat, de egyre inkább úgy tűnik, hogy ez legalábbis részben a közösségi közlekedés kárára történik. Mindez nem csupán elmélet, hanem több millió ember hétköznapjait határozza meg. A közös dolgok új adásában Spóth Mártonnal, a szakértő vendégemmel és a közönséggel arról fogunk beszélgetni, hogyan lehetne minden értelemben mobilabb a magyar társadalom. Ideje, hogy rendet tegyünk végre közös dolgainkban. Kezdjünk neki! Sziasztok, köszönöm, hogy itt vagytok, és örülök, hogy beszélgethetünk. Külön köszöntöm Spóth Márton, közlekedésmérnököt, örülök, hogy te is itt vagy velünk.
Én is örülök, hogy itt lehetek, szervusztok.
És fogjuk még bejátszóban is látni Lázár Jánost, meg igazán nem akarok egy ilyen Lázár János külön számot csinálni a közös dolgoknak, de hadd örvendeztesselek meg benneteket egy kedvenc Lázár János idézetemmel, talán sokan ismeritek is. 2 évvel ezelőtt azért egy viszonylag más politikai kontextusban engedte magának azt a mondatot, amely úgy szólt, hogy nem tudom azt mondani a kedves honfitársaknak, hogy elképesztő jó szolgáltatást biztosítunk, gyertek és utazzatok, ezzel szemben azt tudom nekik mondani, hogy nézzétek, ez olyan, amilyen, de a miénk, és olcsón adom ezt a szolgáltatást. Egyrészt arra lennék kíváncsi persze, de nem biztos, hogy ez a műsor fő témája, hogy mit jelent az, amikor egy miniszter egyes szám első személyben beszél arról, hogy ő nyújtja a MÁV szolgáltatását, de ha ezen túllendülünk, akkor egyrészt talán beszélgethetnénk egy kicsit arról, hogy mennyire áll meg ez az összefüggés, hogy olyan, amilyen, de olcsó, illetve, hogy mit gondoltok arról, hogy rosszabb lett, vagy ugyanolyan, vagy netán bizonyos szegmensében jobb lett-e a vasúti közlekedés az elmúlt években? Azért kérdezem ezt, mert az egész műsornak az az apropója, azért gondoltunk, hogy arra, hogy erről kellene beszélgetnünk, mert én tényleg nem emlékszem arra, hogy a vasúti közlekedés ennyire a közbeszédnek az élvonalában legyen, mint ahogy jelenleg van, és ebben azt hiszem, hogy nem lehet elvonatkoztatni Lázár Jánosnak a személyétől.
Én mindenképpen úgy gondolom, hogy mind a MÁV, mind a Volánbusz, tudom, hogy ez most nem esik bele, de hogy ezek mind mérhetően rosszabbak lettek az előző pár évben. Késésekben is, a vonatok tisztaságában is látható ez, hogy szignifikánsan romlott, és a lerobbanásokban, a sín problémákban, felső vezeték szakadásokban mindenben látszik, hogy spórolnak.
Én kislányként nagyon-nagyon szerettem vonaton utazni, de ez nem mostanában volt, hanem még a múlt évszázadban, és akkor még tényleg nagyon izgalmas volt vonaton utazni. Az igazság, hogy ez az izgalom mára is megmaradt, csak másképp izgalmas, hogy jön-e a vonat, mennyit késik a vonat, időben odaérek-e a vonattal, és hát maga a szolgáltatás minősége, az pedig szerintem nagyon vegyes az esztergomi vonal. Azon tényleg öröm utazni, tágas, világos és kényelmes is. Ugyanakkor meg ugyanúgy elővárosi vonat a Szentendrei Hév, mint ahogy az esztergomi, az pedig egy készidő utazás.
Diákként azt el tudom mondani, hogy amióta van országbérlet 90%-os kedvezménye, azóta olcsó. Tehát a jegy az ugye így ingyen van, és helyjegyet kell, hogyha előző napig vásárolod, akkor 650 forintért vásárolni, aminek most már az esetek, nem tudom, nagy többségében vissza is térítik ugye a felét, mert késik 20 percnél többet. Szóval így 300 forintért utazni nekem Szombathelyről Budapestre az rendkívül olcsó, de azt is teljesen meg tudom érteni, hogy aki viszont fontos, hogy odaérjen időre, az manapság egyre kevésbé tud vonattal kalkulálni.
Igen, azt látjuk, hogy elmúlt években romlik a szolgáltatás, de nem csak az elmúlt években, hanem hát elég régóta, ha jól tudom, már a rendszerváltás előtt elkezdődött a vasútnak a leromlása. Még az előző rendszerben a modernizáció jegyében autóra kellett áttervezni a közlekedést országszerte.
Kellett?
Hát az elvtársak úgy gondolták, hogy modernizáció elvtársak, és az autózása a jövő, és a vasút már akkor, tehát a vasút elhanyagolása már akkor elkezdődött, úgyhogy nem kizárólag ezért a kormány a felelősség, de ez a kormány sem javított rajta, sőt.
Én körülbelül 10 éve használom a MÁV-ot, szóval nekem így onnantól vannak emlékeim, és nekem 10 évvel ezelőtt, még meg utána körülbelül meg egy olyan 5 évig, ilyen volt egy romantikája annak, hogy nem tudom, zakatolunk, zögykölődünk, meg minden. Én azt látom, meg azt...
10 évvel ezelőtt még volt romantikája? Azt
nekem 10 évvel ezelőtt volt. Én azt látom, hogy az utolsó, nem tudom, 2-3 év az, amikor már tényleges kigyulladt a szerelvény, nem tudom, tehát ténylegesen életveszélyes körülmények vannak, és szerintem ez az, ami nem tudja nem ráterelni a figyelmet, és én nem mondanám azt, hogy akkor ez azt jelenti, hogy most romlott el ez az egész, hanem én kicsit inkább úgy érzem, hogy ez egy nagyon hosszú útnak a vége.
Hát reméljük, hogy 10 év múlva már a ma kigyulladt vonatok is romantikus élmények lesz.
Szerintem oké, hogy olcsó, meg oké, hogy késik, de nekem az a élményem és tapasztalatom, és nagyon sokszor én is utazok vonattal, hogy a pénzünkkel, meg az időnkkel szórakozok nagyon sokszor. Tehát, hogy én örülnék annak, hogyha kicsit többet fizetnék mondjuk egy szolgáltatásért, de az mondjuk legyen pontos.
Márton, ez optikai csalódás, tehát a hírek özöne miatt van ez a benyomás, vagy azért van ennyi hír, mert hogy tényleg van egy ilyen leromlás, vagy mennyire lehet ezt mondjuk egy ilyen egyébként szép hagyományokra visszatekintő magyar panaszkultúra részének tekinteni, meg azért kicsit biztos úgy vagyunk vele, azt hiszem, hogy más országokban is úgy vannak, hogy mindig a szomszéd ország vasútja tűnik jobbnak. Szóval, hogy ezek a benyomások, amelyek egyébként én is elég sokat járok vonattal, teljesen hétköznapiak és valódiak, de azt hiszem, hogy arra kevésbé van eszközünk, hogy megmérjük, hogy az a tapasztalat, amit éppen megszenvedünk, az mennyire jellemző az egészre. Szóval, hogy tényleg van egy ilyen leromlás, mint ami kitűnik ezekből a véleményekből is?
Egyébként panaszkultúra az mindenhol van. Most, a mostani tanácsadói munkámban azt látom egész Európában, mindenki azt hiszi, hogy az ő saját vasútja Hollandiától Svájcig a legkoszosabb, legdrágább és legpontatlanabb.
Koszos svájci vonatok?
Igen, koszos és késő svájci vonatok, de ami most Magyarországon történik, az szerintem több tényezőnek az együttállása. Egyrészt közpolitikailag is nagyon örvendetesen a közpolitikai diskurzusnak a fókuszába a közszolgáltatásaink minősége van, és az, hogy az oktatás és az egészségügy mellé a közlekedés és ezen belül a vasútnak az áldatlan állapotai bekerültek, az szerintem a magyar közlekedés számára egy hatalmas lehetőség és felelősség is, hogy éljünk vele. A másik, hogy tényleg, amit mondtatok, ez egy hosszú folyamat. Az a pénzügyi krízis, hogy Magyarország gyakorlatilag mióta Európai Uniós tag lett, úgy gondolkozik, a kormányok úgy gondolkoznak, hogy a vasútra kizárólag uniós forrásokat költenek, és a közös költségvetési forrásokat, az állami költségvetési forrásokat, azokat autópályaépítésre költik el. Mivel úgy gondolják, hogy a választói akarattal ez találkozik, akkor választnak egy kormányt újra, legalábbis a politikai hiedelmek szerint, hogyha minél több autópályát adnak át. És kizárólag az uniós forrásokból sem összegszerűek, sem az, hogy azokat bizonyos célokra adják, csak oda, nem pedig arra, hogy építsetek belőle jó vasutat. Ez nem elégséges a szolgáltatási színvonalnak a fenntartásához vagy fejlesztéséhez. A harmadik pedig egyébként az én véleményem szerint a koronavírus járványnak az utóhatása. A koronavírus hatására csökkent igazából a járműben eltöltött időnek az értéke. Kevésbé lett fontos, hogy milyen gyorsan lehet A-ból B-be eljutni. Emiatt olyanok is elkezdték használni a vonatot, akiknek nem fontos, hogy mennyi idő alatt érnek oda, hiszen felhajtom a laptopomat, bekapcsolom a wifi-t, vagy ha az nem működik a mobilnetet, és ugyanolyan értékes időként tudok dolgozni, vagy más tevékenységet végezni. És megnyílt az utasszámokon és a MÁV-nak az utasszámain is látszik, megnyílt egy olyan középosztály beli réteg előtt a vasúti közlekedésnek az átlagok is említett mindennapjai, amik egy a régi romantikus emlékeknél egy frissebb képet adnak, és hát az sajnos a szomorú igazság, hogy egy jobb érdekérvényesítő képességű társadalmi réteg előtt nyílt meg a vasúti közlekedésnek a realitása, úgyhogy szerintem ennek a három folyamatnak az együttállása az, hogy most ez a téma olyan fontos, hogy itt ülhetünk.
Hogy jobban odafigyelünk rá. Szerintem erről mind fogunk még beszélgetni, de nézzünk meg egy bejátszást tulajdonképpen a fejlesztési tervek és visszafejlesztési terveknek a múltjáról és hát közelmúltjáról, jelenéről.
A közlekedés politikai célkitűzések végrehajtása során 1969. október 1-től megszűnt a vasúti személyforgalom Veszprém külső pályaudvar és Alsóös között. A személy, majd később az áruforgalmat autóbuszokon bonyolítják le. A közlekedés politikai koncepció elfogadása óta ez az első nagyobb jelentőségű forgalom átterelés a kisforgalmú, gazdaságtalanul működő vasútvonalakról a közutakra.
Van, ahol már a sorompót is ellopták. Ettől tartanak azokon a vasútvonalakon is, ahol egy hete nem jár a vonat, mert megszüntették a vasúti közlekedést. Tavaly több mint 26 millió forint értékű sínt, kábelt loptak el a tolvajok. Pedig akkor még mindenhol járt a vonat. Ezért rácsokat szerelnek fel az állomásépületek ablakaira, később pedig járőrszolgálat őrzi majd azokat az épületeket és síneket, ahol megszüntette a gazdasági tárca a vonat közlekedést. Úgy számolnak, ez 250 millió forint kerül majd a MÁV-nak évente.
A szakszervezet szerint 1500-an, a MÁV szerint nem sokkal több, mint 200-an sztrájkoltak a tervezett elvonás és a mellékvonalak megszüntetése ellen. Közben most már azt is tudni lehet, hogy 32 szárnyvonalon szüntették meg a közlekedést jövőre.
Lázár János 10 mellékvonalat zárat be a MÁV-val augusztus 1-től, part 3. Ezek lesznek a legfájóbb veszteségek. A Miskolc-Tiszaújváros az egyetlen villamosított vonal a listán, ahol 2 óránként jár a vonat, de nem versenyképes a néha fél óránál is sűrűbb busszal. Karcagról Tiszafüredre pedig Debrecen át is el lehet jutni vonattal, bár arrafelé nincs ilyen pöpecresti. A nagymúltú Újszeged, Bakó, Mező, Hegyes a leghosszabb vonal a listán. Viszont 150 éve nem sikerült a fővonalhoz kapcsolni.
Én egyetlen vasútvonalat nem szüntettem meg. Azt mondtam csak, hogy gazdaságosabb, hogyha a vasút helyett az autóbusz áll ki a pályaudvarra és viszi el az embereket. Én egyetlen egy embert sem hagytam ott, mindenkiért küldtünk légkondicionált autóbuszt. És ezt azért tettük, mert ez volt hatékonyabb és olcsóbb az adófizetők számára. Én az adófizető pénzéből gazdálkodom, tehát nem csak ki kell szolgálni a választópolgárokat, hanem úgy kell dolgozni, hogy ez fenntartható legyen. Egyébként pedig Magyarországon mi vezettük be a legolcsóbb tömegközlekedést, mert ma az országbérlettel és a vármegye bérlettel, amiből soha nem látott mennyiséget vásároltak 2024-ben a magyarok, a tömegközlekedés mindenkinek rendkívül olcsó Magyarországon. Európában az egyik legolcsóbb tömegközlekedést biztosítjuk. Számomra ez volt a fontos, nem az elméletek, meg nem a youtuberkedés volt a fontos, hanem hogy az utas mit kap, és az egyszerű ember és a diák mennyiért tud utazni.
Kapcsolódva akkor a bejátszáshoz, először is ezek a mellékvonalak, amelyeket úgy láthattuk, hogy nem csak kormányokon átívelően, hanem rendszereken átívelően is időről időre be akarnak zárni. Ezek miért jelentenek ilyen maguktól értetődő célpontot? Ez azzal függ össze, amit elkezdtél mondani, hogy milyen társadalmi csoportokat érint ez, és kinek mekkora az érdekérvényesítő képessége?
Én azt látom, hogy a mellékvonalak egy ilyen toposszá, vagy a közlekedés vasútnak a lakmuszpapírjává nőtték ki magukat a különböző politikailag átitatott bezárási hullámokban. A valóság az az, hogy a mellékvonalak bezárásával nem lehetett, és egyébként nem is lehet jelentős költségeket megspórolni. Ezt ezeknek az intézkedéseknek az utólagos hatásait lehet, illetve hát nem lehet látni a MÁV ZRT-nek az éves beszámolójában. És igazából, hogyha az lenne a cél, hogy költséget takarítson meg a MÁV, akkor fővonalakat kéne bezárni, ezt némileg cinikusan mondom, hiszen és egyébként ez jól rá is világít, hogy senki se gondolkodik abban, hogy fővonalakat zárjunk be, szerencsére, hiszen ott mindnyájan érezzük azt, hogy talán a bezárásnak a társadalmi hatásai, nemzetgazdasági hatásai azok nagyobbak lennének, mint az az üzemeltetési költség, amit ezzel meg lehetne spórolni. Ugyanez a logika a mellékvonalaknál is megáll, csak egy tétellel kisebben, talán inkább az, hogy a társadalmi kockázata kisebb, hiszen lehet azzal áltatni az utazó közönséget, hogy ugyanezt a szolgáltatási színvonalat autóbusszal is fenn lehet tartani, csak az a szolgáltatási színvonal, amit a mellékvonalakon nyújtottak, az eleve nem volt jó. És eleve egyébként az a döntés, azzal indokolták a döntést, hogy a nem elégséges szolgáltatási színvonal miatt zárják be ezeket a vonalakat, akkor viszont egy elég abszurd az az állítás, hogy ugyanezt a színvonalat busszal is fenn lehet tartani. Sokkal inkább azt a azt a vitát kellett volna lefolytatni, vagy a mögé kellett volna koncepciót alkotni, hogy mi az a szolgáltatás színvonal, amit egyébként a vidéki Magyarországnak a közösségi közlekedési közszolgáltatásokkal meg kéne mutatnia.
Hát igen, ez egy elég érdekes logikai irány, tehát azt mondom, hogy nem elég magas színvonal a szolgáltatás, ezért spórolásra hivatkozva bezárom azt a vonalat, ahelyett, hogy javítanám a szolgáltatás nívóját, és akkor még az is lehet, hogy többen használnák, mert én sem hiszem, hogy egy-egy vasútvonalnak önmagában külön-külön kellene profitábilisnak lenni, ez őszintén elég abszurdnak hangzik, tehát ha akár csak a MÁV szintjén, pláne a társadalom szintjén nézzük a költségeket, ez teljesen értelmetlen valójában.
Igen, és én azt látom, hogy a bezárások elleni tiltakozások sem abból eredtek, hogy az a szolgáltatási színvonal, amit az ott 20-al, 40-nel, 60-nal elcsattogó BZ motorvonatok nyújtottak, az hiányozna mindenkinek, csak az az egyébként teljesen jogos percepció, hogy amíg legalább valami jár rajta, addig ott van a lehetősége a levegőben, hogy ezt a vonalat fejlesszék. Azzal a térséggel, amit ez a vonal kiszolgál, azzal még számol az aktuális kormányzat, és az a szimbolikus lépés, hogy azt az évi pár millió forintot se költik rá, azt a napi pár vonatot se költik végig rajta, az azt üzeni az ott lakóknak, hogy róluk igazából letettek.
Ez az olcsóság egyébként, amit a miniszter hangsúlyoz, meg nyilván az országbérlet pláne egy diáknak olcsó, ez világos, de a vasúti utazás egészére nézve ez igaz? Tehát mondjuk egy, nem tudom, egy intercity helyjegy, az milyen összevetésben van mondjuk egy, nem tudom, egy osztrák szolgáltatásnak az árával?
Magyarországon tényleg olcsó vonatozni, meg egyébként buszozni is, és az, hogy olcsón, de rosszat, az egy, tehát, hogy a stratégiának a formai kellékeit kielégíti. Csak az a vita hiányzik mögüle, hogy tényleg ezt a stratégiát kell követnünk, és ez tényleg találkozik-e a társadalomnak az igényeivel, amire egyébként elég erős indikációk vannak, hogy nem találkozik, hiszen hogyha megnézzük a MÁV-nak az utasszámait, hogy hol van felfutás, hol van zsúfoltság, akkor az Intercity első osztályon, ahol kényelembe lehet utazni, ahogy beszéltük, ahol értékes időt a vonaton eltöltve lehet utazni, ahol nagyobb az esély arra, hogy működik a légkondi, és van WC, a WC-papírban WC, fordítva, a WC-ben WC-papír, stb. És tehát, hogy egyrészt az a kérdés, hogy ez a olcsón, de rosszat stratégia, ez az utasoknak az elvárásait teljesíti-e, ami nem biztos. A másik nagy kérdés, hogy az országnak, az ország gazdaságának valóban erre van-e szüksége, hogy a közösségi közlekedés azokat az utazásokat szolgálja ki, amik akkor is teljesülnek, hogyha 300 forintért ki ne akarna leutazni a Balatonra, vagy az a feladata, hogy olyan utazásokat is kielégítsen, amik nem egy ilyen szociális funkciót látnak el, hanem a gazdasági produktivitását növelik az országnak.
Az, ami az elmúlt években történt, az egy stagnáláshoz vezet ezen a téren, vagy egy visszalépéshez van a tekintetben, hogy meghökkentően sok a vasútra is vonatkozó, vagy általános közlekedés stratégia létezik egyébként, de hogy ezeknek a megvalósítása, ez most így egy helyben áll, vagy pedig távolabbra kerülünk attól, hogy mondjuk szakemberek hagyják el a minisztériumot, vagy a különböző állami döntéshozói fórumokat, vagy hatóságokat, mert azt látják, hogy kilátástalan az, amit ők szakmailag helyén valónak tartanak.
Én biztos, hogy elhagytam a minisztériumot, de szerintem ez nem ez a meghatározó Magyarország vasúti szolgáltatásainak a tekintetében, de az biztos, hogy azok a stratégiák, amik egyébként a közlekedési minisztérium fiókjában vannak, azok nem erről szólnak, hogy olcsón, de rosszat, hanem arról szólnak, hogy gyorsabban lehessen eljutni, sűrűbben lehessen eljutni, megbízhatóbban lehessen eljutni, akár Budapest elővárosi közlekedésében, amiben a budapesti agglomerációs vasúti stratégia szól, akár Budapest és a nyugat-magyarországi városok és a Balaton között, ami a Nyugat-Magyarország masterplanben van, vagy akár Budapest és Bécs és Pozsony és Varsó között, ami egyébként ilyen megvalósíthatósági tanulmányok is vannak a fiókban, ami a Budapest-Bécs-Varsó nagysebességű vasútnak a tanulmányában van.
Van egy iszonyú hosszú lista, amit nem fog felolvasni arról, hogy milyen beruházásokat állítottak le az elmúlt években. És egyrészt ugye azt tudjuk, hogy van egy megszorítás, amiről nem beszél ugyan a kormány, de ez egy létező dolog, hozzáteszem, ugyanaz a kormány azon panaszkodik, hogy nem pörög elég a gazdaság, mert nem pörögnek a beruházások, hát részben emiatt nem, de az a benyomásom, hogy például uniós támogatással építhető beruházások leállítása is megtörtént. Itt részben van valamiféle olyan politikai irány, azt tudjuk, hogy mondjuk Budapest fejlesztését erősen visszafogja a kormány, és erre van, hát nagyon más nincsen, de egy ilyesfajta politikai magyarázat, de ezek a spórolás, meg ez a Budapesttel folytatott politikai küzdelem, ez együtt, hát hogy is mondjam, kielégítő, vagy átfogó magyarázatot ad arra, ami most mind nem történik, meg például vasútfejlesztés terén Magyarországon, vagy van még valami olyan ok, vagy éppenséggel pont az a lényeg, hogy teljesen logikátlan, ami most zajlik.
Hát egyrészt spórolás nincsen. Tehát azzal, hogy az uniós forrásokat nem hívjuk le, egyébként még azokat az uniós forrásokat se hívjuk le, amiket odaadnának, mert nem zároltak a jogállamisági kritériumok miatt. Tehát amit a közlekedésfejlesztési operatív programba a 2021-27-es időszakba, hogyha benyújtanánk a számlákat, akkor holnap Magyarország számláján, bankszámláján lenne, még azokat se hívjuk le. De ahogy mondtam, nem ez a helyes irány, hogy majd az uniós forrásokat elköltjük a vasútra, és akkor jó vasútunk lesz, mert ez összegszerűen is kevés, és az unió nem azért ad nekünk pénzt, hogy jó vasútunk legyen, hanem azért ad nekünk pénzt, hogy azokat a közlekedésfejlesztési prioritásokat, hogy ők Európát szeretnék vasúti fővonalakkal átszűni, ehhez mi is hozzájáruljunk. És emellett egyébként a hazai forrásokban sincsen a közlekedési szektor nagyjában spórolás. Hát pont mai hír, hogy előkerült valamelyik fiókból a Mohácsi-Dunahídnak a megvalósíthatósági tanulmánya, és 300 milliárd forintért épül egy olyan híd, amit napi 600 autó fog használni, vagy vettünk egy repülőteret 500 milliárd forintért, vagy a Budapest-Belgrád vasútvonalat építjük 600 milliárd forintos kínai hitelből, ami a Solt-Vadkertieknek nagyon jó lesz, de úgy nagyjából sokkal több embernek nem. Vagy az autópálya koncesszió keretében a Budapest-Győr M1 autópályának az első kicsi szakaszát 800 milliárd forintból építik 2x4 sávosra, úgyhogy egyébként Budapestre több autó nem igazán tud behajtani, és ezeket, hogyha összeadjuk, ezek nem uniós, ezek hazai források, vagy hazai hitelfelvételek, ezek olyan összegek, ami nem csak az a nagyságrend, hogy működjön a légkondi, és legyen a WC-n a WC-papír, és ne a sinek közé pottyanjon, ami pottyan, hanem ez az a nagyságrend, amiből oda tudnánk eljutni, ahova a csehek vagy a lengyelek, akik jelenleg 200 meg 250 km/h vasúti pályákat fejlesztenek.
Na akkor mi az, ami történik? Teljesen ad-hoc döntéshozás zajlik?
Én azt látom, hogy jelenleg a Lázár János nevével fémjelzett korszakban a közlekedéspolitikának nem az a célja, hogy jó közlekedést állítson elő, hanem hogy napirenden tartsa a közlekedésnek a témáját, amit nagyon sikeresen meg is tesz, és az ehhez kapcsolódó politikai harcokban Lázár János a személyes politikai céljait éri el, amikről nekem is nagyon sok elméletem van, de mivel nem a közlekedés területét érintik, ezért nem tudok ebbe a szakértő szerepbe tetszelegni.
Én örömmel magam mögött hagyom Lázár Jánost, mint témát a beszélgetésnek ezen a pontján, és igazából abba az irányba mennék, hogy volt-e olyan kormány a mostanit megelőzően, amelyiket érdekelte a vasút. Tehát valóban az volt az elgondolás, hogy ez egy stratégiai fókuszt elnyerő terület legyen, és hogy azok a stratégiák, amelyek elkészültek, azok meg is valósuljanak. Vagy pedig ez mindig egy ilyen várakozás, hogy majd egyszer valamilyen változás történik, de tulajdonképpen leginkább azt hiszem, azt kellene megbeszélnünk, hogy miért lenne jó egy kormányzatnak, és hát elsősorban az országnak miért lenne jó, hogyha a vasútfejlesztésre koncentrálna?
Sajnos az én véleményem szerint a rendszerváltás óta nem igazán volt olyan kormány, aki fantáziát látott volna a vasútfejlesztésben.
A bejátszásban 67-es, 68-as volt az első mellékvonal bezárási terv.
Igen, de onnantól a rendszerváltásig legalább az megvolt, hogy a fővonalak azok a munkásoknak a célba juttatása, meg az áruknak a célba juttatása szempontjából fontos. Én azt látom, hogy a rendszerváltás óta még ez sincsen igazából meg, és az aszfaltszagú választás, tehát hogy aki a legtöbb autópályát építi, az a legsikeresebb kormánynak a toposza megy, ami egyébként szerintem ugye 2010-es évek közepéig sajnos találkozott is a társadalom elvárásaival, azóta egy kicsit nem igazán zárkóztak fel szerintem a politikusok a választóiknak az igényeinek a megértésében.
Mi változott meg a 2010-es években?
Szerintem egyrészt elindult az a vasúti reneszánsz Nyugat-Európában, ami Magyarországon is elindulhatott volna, és akik külföldre járnak, azok egyre inkább látták, hogy mások ezt tudják nálunk jobban is csinálni. Másrészt pedig, amit említettem, hogy a koronavírus lezárások alatt látszódott, hogy az, hogy a vasúti szolgáltatás az folyamatosan egy alapszolgáltatásként ott van, annak mekkora értéke van akár munkában eljáráskor, akár országon belüli utazásokkor, vagy akár egyébként nemzetközi utazáskor, akkor, amikor egyáltalán nem lehetett repülővel, fapadosokkal utazni, vonattal el lehetett menni. Sokan akkor jöttek rá, hogy vonattal el lehet menni Budapestről, nem csak Bécsbe, hanem Berlinbe, vagy Kopenhágába, vagy Amsterdamba is. És amíg az autópályák tekintetében mindig is megvolt, nagyon jól lehetett ezt politikailag termékesíteni, hogy akkor sikeres az ország, ha minden megyei jogú városba autópályán lehet eljutni. Ennek a vasúti megfelelőjét azt nem találta meg a politika, nem is tudom, hogy mennyire kereste, de egyébként szerintem nincs is evidens válasz, vagy hát nekem nincsen evidens válaszom rá, és ezért is örülök, hogy ilyen sokan ülünk itt, mert engem érdekel a ti véleményetek is, hogy mi lenne az ilyen egymondatos választok arra, hogy mikor lennétek elégedettek, hogy jó vasút van Magyarországon?
Mit várunk tőle?
Szóval talán akkor lenne a legjobb a közlekedés Magyarországon, hogyha a legalább működő vonalak nem lenne olyan, hogy 40-nál meg 60-nal mennek rajta vonalak, mert olyan rosszak a pályának a minősége, hogy rendszeresen azt írja a MÁVAP, hogy a pálya minősége miatti késés, meg karbantartás miatti késés.
Nekem csak elég lenne annyi, hogyha kényelmes lenne. Szerintem, hogyha valamiért fizetek, akkor az legalább az én kényelmemet szolgálja, és ne nekem kelljen feladnom még a kényelmemből. Amellett, hogy egyébként át vagyok verve, a szolgáltatásért fizettem, és még csak lehet, hogy oda sem jutok, ahova akarok.
Egyre többet hallom én is azt a, nem is tudom, narratívát, hogy én szívesen fizetnék többet, csak akkor legyen is jobb a szolgáltatás. Szóval ez az egyik része, a másik része a társadalomnak pedig szerintem csak azt szeretné, hogy a meglévő dolgok működjenek. Tehát, hogy nincsen ilyen nagy elvárás, hogy akkor most ide a legnagyobb új vonal, vasút utat kell megépíteni a, nem tudom, Szombathelytől Debrecenig egyenes vonalon, hanem a meglévő utak, ami már akár így Budapest központú is egy picit, de legalább azok működjenek jól.
Én nagyon egyszerűen csak akkor lennék elégedett a magyar vonatokkal, hogyha az év végén nem millió órákba kéne mérni a késések számát.
Hogyha versenyképes lenne az autózással, mint ahogy autópályán már el lehet érni minden egyeszékhelyet és az országhatárt, ugyanúgy vasúton és olcsón megbízhatóan el lehetne érni.
A versenyképes az azt jelenti, hogy ugyanolyan gyorsan oda lehessen érni vonattal is, vagy?
Hát igen, nagyjából ugyanolyan gyorsan, sűrűn, járjon csúcsidőben, megbízhatóan, és versenyképes áron, igen. Tehát mondjuk a benzinköltsége versenyképes legyen a vonatjegy ára.
Debrecenbe járok sokat vonattal, mert onnan költöztem fel az egyetem miatt Budapestre, és ezért így heti többször meg kell tegyem ezt a távot, és igazából első körben én annak már nagyon örülnék, hogyha az Intercity vonatok nem késnének rendszeresen 15 kötőjel 30 percet. De első lépésnek ez nekem tökéletesen megfelel, mert én tudok menni azzal a narratívával, hogy olcsó, mert diákként nekem ez fontos, hogy megfizethető legyen, és cserébe mondjuk nem annyira kényelmes egy másodosztályú kocsi, az számomra elviselhető, de az, hogy sokat késik, az nagyon zavaró tud lenni, még úgy is, hogy persze nem annyira fontos, hogy most én percre pontosan otthon legyek, mert nem a munkába kell beérjek például műszerkezdésre, csak a családomhoz haza, de így is kellemetlen az, amikor fél óra, vagy akár annál többet is késik egy vonat?
Én a zárt szállások minősége, tehát én egy a Székesfehérvár Budapest vonalon közlekedek, és azt ugye felújították. De Balaton felé biztos, hogy nem indulnék el vonattal, mert az próbáltuk egy párszor, az ilyen konzervdoboz jellegű utazási élményt jelentett.
Én az infrastruktúrán gondolkozok, tehát hogy például a mozdonyok és a vagonoknak is lehetnám minőségét javítani. A mozdonyok is rendkívül idősek, rendkívül öregek, és nagyon sokszor szokták mondani azt, hogy ha valaki a közlekedés múzeumba akar menni, akkor menjek a nyugati állomásra. Tehát, hogy tényleg egy fiatalitás, és az is sokkal jobban lehet akár spórolni, sokkal jobban lehet akár fejleszteni a vonatot ezzel kapcsolatban.
Tekintve, hogy a közlekedési múzeum az be van zárva, mert Lázár János azt is leállította, tényleg csak a nyugati pályaudvart lehet javasolni, de egyébként nagyon érdekes volt hallgatni, mert ha jól értem, nem az az elvárás, hogy jó vasút legyen Magyarországon, hanem azt mondjátok, hogy már az is elég, hogyha nem lenne rossz. És ez egyébként egy viszonylag egyszerűen megugorható szint.
Egyébként ez politikailag is csökkenti a költségeket. Kicsit azon gondolkodtam, hogy nem egy ilyen trilemmában vagyunk-e, szóval, hogyha kényelmes és pontos, akkor nem biztos, hogy olcsó, és ennek a különböző verziói, szóval ezek mennyire megugorható dolgok?
Hát azért azt a szolgáltatási szintet, amit 5 éve nyújtotta, vagy a menetrend, de azt ígéri, hogy nyújtson ezt nyújtani lehessen. Nem, mert egyébként sajnos nagyon egy lefele menő spirálba indult ez a közszolgáltatási szektor is, de azért erre a szintre egyszerűbb visszahozni, mint azt ígérni, hogy nagysebességű vasúttal fél óra alatt el lehet jutni Budapestről Debrecenbe majd.
Az, hogy ezek a fejlesztések nem csak most, évtizedekkel korábban is elmaradtak, az valójában mennyire van összefüggésben ezzel az autópálya fixáltsággal, meg autóipar fixáltsággal. Azon gondolkoztam, amikor beszéltél erről, hogy hát tulajdonképpen vasúti pályákat is át lehet adni, tehát hogyha az a politikai igény, hogy valahol egy szalagot át lehessen vágni, akár kilométerenként, ezt mégis ugyanúgy meg lehet tenni a vasúti pályák esetén, mint az autópályák esetén, talán valami olyan tényleg nagyon barkácsolt szociológiai megfejtésem van esetleg erre a problémára, hogy a rendszerváltás magával hozta a magántulajdon ígéretét, az autó az egy státuszszimbólumként, a különböző társadalmi csoportok által különböző minőségben elérhető módon állt rendelkezésre az autózás szabadságának a megélése, hogy le lehet cserélni a Wartburgot egy Opelre, és akkor ezt meg lehetett fejelni azzal, hogy autópályák épülnek, plusz ugye, hogyha mondjuk az ingázó munkásvonatokra nem volt szükség, mert hogy munkanélküliség támadta az országban igen jelentős mértékben, akkor lehet, hogy ezek a vasútvonalak nem hiányoztak, és ugye az volt a hivatkozás, és ezt is kérdezném, hogy vajon mennyire váltotta be a reményeket az a hivatkozás, hogyha épül sok autópálya, akkor majd oda megy az ipar, és ha fejlődik ez a közúti infrastruktúra, akkor ettől fog fejlődni egy gazdaság. Ez a vasúttal nem lett volna ugyanígy megvalósítható?
Hát egyrészt az autópályákkal se lett megvalósítható. Magyarország sajnos nem az ilyen politikai policik hatásainak, az utókövetésének a mekkája, de ami tanulmány készült rá, az azt mutatta be, hogy ha a fejlett régióba vitték autópályát, akkor az fejlődött tovább, ha pedig leszakadó régióba vittek autópályát, akkor az szakadt le tovább, hiszen azok az emberek, akiknek a munkaerőjével föl lehetett volna húzni azt a régiót, nekik már ott volt az autópálya, hogy elmenjenek máshova jobb munkahelyekre. Amik pedig mondtál, ez a rendszerváltás utáni egyéni szabadságok toposz, szerintem ez az alapja annak, hogy az átlag politikus az a választóját az autójában ülve képzeli el, és egyébként
a hitelből vásárolt lakásából kihaladva az autójába beülve.
Igen, ahogy az autójába beül, és az M7-es dugójával, a balatoni nádas kivágásával készült nyaralójába utazik le, és egyébként ennek az az eredménye, hogy végül hiába újították fel a vasútvonalat a Balaton felé, mégiscsak heringjárat van rajta, hiszen amikor a balatoni vasútvonalat, ahol ugye Székesfehérvártól már csak nagy részt egyvágány van, és amiatt korlátozott a kapacitás, akkor felújították, akkor azt gondolták, hogy jó, hát most az Unió az ad nekünk ilyen tentékkoridoroknak a felújítására a pénzt, ott pont van egy tentékkoridor, jó, hát akkor ezt felhasználjuk, és felújítgatunk valamit a Balatoni vasútvonalon. Igazából az, hogy ennek a menetrendre mi lesz a hatása, arra olyan nagy figyelem nem volt, és felújították egy olyan koncepció szerint, hogy nagyjából ugyanannyian fognak a Balatonra utazni, csak majd legfeljebb egy kicsit gyorsabban. És arra lett felújítva, hogy óránként és irányonként maximum egy vonat megy a Balatonra. Most a nyári csúcsidőben óránként legalább kettő, de van, amikor még több a különböző extra vonatokkal együtt, ami már így is alig fér el az egyvágányú pályán, és így is sokkal többen szeretnének utazni, mint ez a kapacitás a Balatonra, és egyszerűen az előrelátás hiánya és a stratégiák megvalósításának a hiánya miatt beszorult a MÁV egy ilyen sarokba, hogy hiába lennének utasok. MÁV-nak volt olyan vezérigazgatója, aki egyébként csalódottan mondta, hogy most magunkra húztuk az utast. Nincsen egyszerűen ott kapacitás, ahol el lehetne őket szállítani. és ahol meg még csak hozzá se nyúltak, ott meg azok az állapotok vannak, amiket nagyon akkurátusan illusztráltatok, hogy milyen állapotok vannak.
Igen, a munkaügyek sorozatban mondja Molnár Piroska a karaktere egy ilyen osztályvezető, hogyha 30 nap alatt teljesítjük az ügyeket, akkor ehhez szoknak hozzá az állampolgárok, és ezért nem szabad csinálni. A Policy Solutionsnek volt egy kutatása, amiben az Orbán rendszer 15 évét kutatták szakpolitikák tekintetében is, és amikor azt kérdezték az állampolgároktól, hogy melyek azok a területek, ahol a legnagyobb romlást észlelték az elmúlt 15 évben, akkor 36%-uk, ez a tetején van a válaszoknak, az utak állapotát, tehát a közutak állapotát említette, és csak 9% a közösségi közlekedést. Kicsit azon gondolkodtam, hogy ez az átváltás, amit mondtál, a 2010-es évektől van egy ilyen legalábbis gondolkodásbeli visszajövetele, vagy gondolkodásmódbeli visszajövetele a vasútnak, azért ez egy hosszú folyamat, és igazából, vagy ennek alapján is talán egy hosszú folyamatnak tűnik, és én azt gondolom, hogy talán az kutatói szempontból, vagy stratégia alkotói szempontból is egy fontos kérdés, hogy létezik olyan, hogy átváltási pont, itt a hozzászólások között is elhangzott, hogy szóval mennyi az az időkülönbség, vagy mi az a kényelmi fokozat, amitől kezdve már valaki egy utazást inkább vonattal szeretne megtenni, mint autóval, és nyilván itt akkor bejön az is a képbe, hogy a napi utazásban akarom ezt igénybe venni, mert a munkahelyemre egy városkörnyéki településről kell bemennem, vagy mikor van az, amikor mondjuk egy országon belüli távolsági közlekedés tekintetében már inkább nem autóba ülök, hanem vonatra szállok.
Ma itt a vasútról beszélünk, de egyébként a közúton belül is hatalmas problémák vannak, mert miközben autópályákkal teleépítették az országot, és most már egy főre több kilométer autópályánk van, mint Ausztriában, a közben a mellékutaknak az állapotá, a mellékutak felújításából ugyanúgy hiányzik a pénz, mint a vasúthálózatnak a felújításából. Tehát ott is vannak prioritásbeli problémák. Átváltási pont tekintetében én azt, tehát a közlekedési megvalósíthatósági tanulmány írásnak a megkerülhetetlen origója volt sokáig az eljutási idő, hogy vasúttal mennyire lehet megközelíteni az autós eljutási időt, és szerintem abba, hogy a társadalom most a vasút felé fordult, az már az eredménye annak, hogy ennek a jelentősége a koronavírus, illetve hát a home office miatt egy kicsit alábbhagyott, sokkal nagyobb jelentősége lett olyan dolgoknak, amit egyébként sokkal könnyebben és sokkal olcsóbban lehet vasúttal megugrani, hogy biztos legyek abban, hogy lesz ülőhelyem, hogy biztos legyek abban, hogy a csatlakozó vonatot nem fogom lekésni, hogy legyen olyan vonat a menetrendben, ami akkor jön, amikor én szeretnék. Tehát ez a megbízhatóság, gyakoriság, amit egyébként a budapesti agglomerációs vasúti stratégiának az írásakor láttunk, az, hogy az elővárosi közlekedésben a járatsűrűség az egy elképesztően hasznos elem, és most Budapesten az a jellemző, hogy fél óránként járnak a vonatok az elővárosi vonatokon, vonalakon, és hogyha ezt sikerülne megkétszerezni, tehát negyed óránként járatni a vonatokat, ez egy hatalmas ugrás lenne abba, hogy többen autó helyett a vonatot válasszák, mert ez az a szint, amikor már nem kell a menetrendi keresőbe kinéznem vonatot, hanem kimegyek a peronra és jön.
Amikor erről a témáról szoktál nyilatkozni, nekem föltűnt az, hogy legfőképpen nem is zöld érvekkel, klímavédelmi érvekkel szoktál a vasút mellett érvelni, hanem inkább a városok élhetősége szempontjából. Nekem nagyon tetszik, ha tetszik, szinte revelatív volt, amit mindenről mondtál, és többször is hallottam tőled, hogy hát ezekben a városokban szeretünk élni, amelyek Európában megtalálhatóak, és hát ezek nagy mértékben a vasút miatt olyanok, amilyenek, és ami miatt szeretünk ezekben élni. Ezek a döntéshozói gondolkodásban mennyire átvihető megfontolások? Választópolgárok élnek ezekben a városokban.
Én úgy látom, hogy egyébként Budapesten ez átment. Tulajdonképpen két élhető várospárti főpolgármester jelöltnek a vitájától volt hangos az elmúlt főpolgármester választás, és egyébként szerintem ott se zöld érvekkel ment át, tehát ott se azzal ment át, hogy mennyi tonna széndioxidot tud Budapest megspórolni azzal, hogyha kevesebben jönnek be autóval, hanem azzal, hogy attól marad élhető a város, hogyha marad benne hely embereknek, és nem az egészet balra kanyarodó sávnak meg parkolónak használjuk, amit akkor lehet elérni, hogyha be se jönnek emberek autóval, amit aztán tárolni kell valahol. És egyébként tényleg a városoknak az európai városoknak a nagy növekedési bumját az hozta el, amikor könnyű lett ezekbe a városokba eljutni, illetve ezekből a városokból a tömeges munkahelyekre, gyárakba eljutni, és elkezdtek a vasútállomások környékén koncentrálódni a lakosok.
Az elővárosi vonatok tényleg nagy fejlődésen mentek keresztül az elmúlt másfél évtizedben, arról van valami épeszű magyarázat, hogy a HÉV vonalakkal ez miatt nem történt meg? Végül is ugyanazt a funkciót kellene, hogy betöltsék.
Hát, hogyha az épeszű magyarázatnak számít, hogy más volt a tulajdonosa, tehát hogy ez egy logikai...
Nem számít.
Logikus válasz. Logikusnak logikus válasz, csak nem észszerű. De egyébként igen.
De akkor ez a magyarázat.
Ez a magyarázat, hogy azok nem abba a probléma kupacba tartoztak, amire megtaláltak egy uniós forrást, hogy akkor ebből lehet fejleszteni, ami mutatja is, hogy Magyarországon a vasúti fejlesztés politika az úgy működik, hogy kitalálnak egy projekttípust, aminek a megvalósíthatósági tanulmányát az uniós döntéshozatalba elfogadják, akkor olyan projektekkel teleszórják az országot, és az igazi cél ezzel az, hogy az építőipart pörgessék, hogy legalább ez a forrás, amit kizárólag vasútra adnak ide, az ne vesszen teljesen kárba, és vasútfejlesztésre, az olyan típusú fejlesztések, a mellékvonalak is ennek az áldozatai, de egyébként a Budapest mellékvonalai, a hévonalak is, amikre meg még akár lehetne is forrás szerezni, de nincsen rá bejáratott mód, hogy ezekre szerezzék a forrást, azok pedig stagnálnak.
Amúgy a vidéki városok, megyeszékhelyek, nagy isten járás központok mennyire vannak ellátva ilyen munkahelyre behordó vasútvonalakkal?
Egyébként,
tehát ez az agglomerációs probléma mennyire megoldott Budapesten kívül?
Hát megoldani nem megoldott, egyre több agglomerációs város szembesül olyannal, amit még ők nem láttak Dugóval, Győrben, vagy Debrecenben, vagy akár Szegeden is. Pedig egyébként ezek az elővárosi vasútvonalak, ezek kicsiben ott is megvannak. Itt most a bejátszóban láttuk a Szeged-Makó vasútvonalat, ami a Vármegyének a két nagyon jelentős települését köti össze egymással, és csak az utolsó pár száz méteres szakasz hiányozna belőle, amit a II. Világháború óta Tisza fölött nem sikerült visszaépíteni. Vagy ott van egyébként a Debrecen-Nagykereki vasútvonal, ami egy ideig az országnak az egyik legforgalmasabb vasúti mellékvonala volt, aztán az is lezüllött, most pedig egy kínai akkumulátorgyárnak a kedvéért bezárják.
Meg kell kérdeznem, hogy mihez kezdjünk a Budapest-Belgrád vasútvonalnak az álmával. Kicsit az a benyomásom, hogy ez a közlekedésnek egy ilyen paks kettője, de lehet, hogy ebben egyáltalán nincsen igazán, mert hasznos célokat is szolgálhatna, akár az áruszállításban, akár a személyi közlekedésben.
Hát az biztos, hogy ez a vonal, ezt a vonalat nem érte meg ilyen szintre felfejleszteni, csak azért, hogy Budapest és Belgrád között gyorsabban lehessen eljutni, és az is kérdés, hogy mennyire lesz gyorsabb a Budapest és Belgrád közötti eljutás, hiszen a vonalnak a lezárása előtt is az egyik leghosszasabb eleme az az volt, hogy határellenőrzés a határnak mindkét oldalán, amivel tényleg több mint egy óra elment, és hát nagyon sok idő ment el azzal, hogy nem annyival ment a vonat, mint amire kiépült a pálya, ami 100-120 km/h volt a lezárás előtt is, hanem a műszaki állapota miatt a vonalnak egy sokkal lassabb sebességgel 60-80 km/h-val közlekednek a vonatok. Tehát ahhoz képest, hogy most felújították, és ahelyett, hogy karban tartották volna 100-120 km/h-ra, most majd 160-nal fognak tudni menni a vonatok, az nem biztos, hogy az az előny, amiért érdemes volt ezt a beruházást megcsinálni. De hát most már itt van, vagy hát itt lesz. És
akkor nem fogsz kettő ennyiből, tehát ez elkészül.
Ilyen szempontból igen, és lehetne gondolkozni azzal, hogy ezzel a vasútvonalal mit fogunk kezdeni. Hiszen ez a vasútvonal ez nem csak Belgrádba megy, Belgrádnál nem egy ütköző bakban végződik, hanem onnan mennek sínek tovább, gyakorlatilag az egész Balkánra, vagy akár Görögországba, Thesszalonikibe, Bulgáriába, Törökországba, és akár egyébként Isztambul nincsen sokkal messzebb, mint Frankfurt tőlünk, ahova azért el lehet jutni vonattal rendesen, meg hát azokba a nyugat-balkáni országokba, Bosznia-Hercegovinába, Albániába, Észak-Macedóniába, amik egyébként nincsenek messze tőlünk, és hogyha ezek az országok hajlandóak lennének együttműködni egymással, akkor ezeknek az országoknak lennénk mi a kapuja Európa többi része felé, csak hát ehhez nem csak sineket kell építeni, hanem politikai kapcsolatokat is, tehát ehhez egy olyan külpolitikára lenne szükség, ami békét és összefogást próbál a Balkánon kovácsolni, nem pedig háborút.
Az mennyire egy értelmes szembeállítás, hogy meg a beruházások helyett mindennapi fejlesztésekre van szükség, a pályák, az állomások, a szerelvények karbantartására, hogy pontos legyen a menetrend. Ez forgalomban lévő politikai ígéret, szóval ezért érdeklődöm arról, hogy ennek a két dolognak így az egymással szembeállításának van-e végül is valamilyen értelme, vagy ez két teljesen különböző dimenziója a vasútfejlesztésnek?
Az biztos, hogy bármilyen politikai sínek következő években forrásszűke lesz, és nem csak a közlekedése, meg nem csak a vasúton belül, hanem a közszolgáltatások is egymással fognak versenyezni a rendelkezésre álló hazai forrásokért, és emiatt kell egy optimumot találni a fejlesztés és a szinten tartás. Vagy hát az elfogadható szolgáltatási színvonal és az ilyen nagyvonalú álmok, mint a nagysebességű vasút között. Szerintem az ideális egyensúlyi állapot az az lenne, hogyha az uniós forrásokat nem arra próbálnánk felhasználni, hogy valahogy lélegeztetőgépen tartjuk a magyar vasutat, hanem ezt egy állami feladatnak, egy közszolgáltatási feladatnak tekintenénk, hogy abba a magyar költségvetési forrást tegyünk, hogy a vonatok nem késnek, tiszták, van ülőhely, megvárja a csatlakozást, és akkor azokból az uniós forrásokból, amiket most a fejlesztésnek átszázott szinten tartásra költünk, azokból, hát ha csodát nem is, de talán magyar viszonyok között csodának nevezhető dolgokat is lehetne tenni. És akkor még egyébként nem beszéltünk arról, hogy az állami és az uniós források mellett hogyan lehet adott esetben magánforrásokat is bevonni a közlekedés fejlesztésbe.
Hát ez egy fontos kérdés, hogy a magánforrásnak a szolgáltatásba kell érkeznie, vagy a működtetésen túl a tulajdonviszonyok megváltoztatásáról is szót kell ejteni, hogyan tudja az állam igénybe venni a magánszolgáltatásokat.
Igen, és ez nem csak egy elméleti példa, hiszen Magyarországon van magánszolgáltató közlekedési közszolgáltató is, Budapesten, ahol a buszflottának a harmadát egy magánszolgáltató biztosítja, és az egyébként egy jó példa arra, hogy a magántőkének a megjelenése nem kell, hogy felforgassa a szolgáltatásnak a megjelenését, mert nehéz megmondani, amikor az ember egy buszra felszáll, hogy ez a BKV-nak vagy a magánoperátornak a busza. És egyébként vasúton pedig vannak, hát legalább jelenleg egy magánszolgáltató is van, akik Budapest, Bécs és Prága között járnak a sárga vonataikkal, és van egy másik szolgáltató, aki pedig már itt jár az egyébként kínai motorvonataikkal próbameneteken, mert jövő évtől szeretnék megkezdeni a működést. Ugye Európában liberalizált a távolsági nemzetközi személyszállítás, az uniónak az elképzelése, hogy ez majd egy olyan reneszánszt hoz el, mint a repülésben a fapadosok, és ugyanazzal a logikával is liberalizálták, hogy adott esetben bármelyik szolgáltató bárhol elindíthatja a járatát. És egyébként ilyen szempontból az uniót is meg lehet egy kicsit fedni, mert ők sem érték fel szerintem kellően a társadalmi igényeket, hogy milyen fajta liberalizációra van igény, és mik lesznek azok az utazási típusok, ahol az utas elfogadja, vagy kifejezetten vágyik arra, hogy különböző vasúttársaságoknak a szolgáltatásai közül csemegézzen.
Mindezt hallva, talán újra nekifuthatunk annak, hogy mi az, amin érdemes lenne mondjuk első körben változtatni, vagy elmozdultunk-e onnan, hogy legalább ne gyulladjon ki a vonat, vagy legyen, nem tudom, szappan a mosdóban. Van-e most ennél nagyobb ambíció?
Hát mondjuk én annak örülnék, hogyha a közlekedés nem egy politikai eszköz lenne, hanem mondjuk megkérdeznénk a szakértőket, hogy hogyan lehetne rajta javítani.
Én például Bécsben tapasztaltam ott azt, hogy volt ott is egy hasonló ilyen projekt, hogy a fővasútállomás körül például lakhatást épített, tehát lakhatást valósítottak meg, és ezáltal jobban bevonták az ottani embereket is például a közlekedésbe. De szerintem, ami még nagyon fontos lenne, hogy talán úgy legyen egy biztosító berendezéseket, mondjuk úgy rendesen, tisztességesen megcsinálni, mondjuk a fővonalakon is, hogy ne történjen az meg, mondjuk eltéved a vonat, vagy hogy ne 120, vagy 40, vagy 20 kilométerrel menjen, hanem akár mondjuk tud, hogyha többel is menni, akkor másen többel is. Tehát, hogy kicsit olyan a vasút, egy vasútas ismerősöm mondta, mint egy óramű, hogy minden igazodik egymáshoz, minden folyamatosan összekapcsolatban van egymással, és hogyha bárhol is van hiba, akkor egész szépen fokozatosan fog borulni.
Az előbb említetted, hogy ne, jó lenne, hogyha nem szakértői, hanem, vagy na, jó lenne, hogyha nem politikai, hanem szakértői kérdésként kezelnék, illetve az elején volt még arról szó, hogy mennyiben, vagy minek köszönhető az, hogy ennyire népszerű lett most a társadalmilag a vasút, illetve a tömegközlekedés, vagy közösségi közlekedés kérdése, és hát nem emlékszem korábban miniszterelnök jelöltre, aki mondjuk énekelt volna akár, vagy dalolászott volna akár a közösségi közlekedésről, akár a közösségi közlekedés vagy tömegközlekedés miniszteréről.
Megy a gőzös Batidára, elölül a mávos János.
És hát nem véletlen szerintem, hogy ennyire népszerű és ennyire tematizált kérdés, és sajnos ez emiatt politikai, viszont tényleg én is látom a lehetőségét, hogy emiatt komolyan elkezdünk foglalkozni a kérdéssel. Én még azt sem látom bajnak, hogyha a társadalomban tényleg az az elvárás, hogy legalább az működjön, ami van, mert az egy jó kiindulási pont, de én is szeretném azért minél inkább azt, hogy kicsit feljebb torráztuk ezeket az elvárásokat, hogy igen, lehessen megyeszékhelyekről legalább Budapesten, vagy Budapestre időben közlekedni, vagy akár megyeszékhelyek között, mert tök sok olyan van, hogy nem lehet átjutni egyikről a másikra, hanem föl Budapestre, és utána vissza, és ez tényleg elég rossz.
Nagyon érdekesnek tartom azt a kérdést, hogy a vonatozás az inkább egy szociális szolgáltatás, vagy inkább egy gazdaságilag megtérülő szolgáltatás. És nyilván nem tudom, meg nem értek hozzá, de ezt a vitát nagyon szívesen megnézném olyan emberek között, akik értenek ehhez, és hogy milyen érveket lehet egyik meg a másik oldalra felsorakoztatni, mert biztos, hogy a szociális mobilitás meg a társadalmi rétegek közötti átjárást tudná segíteni az, hogyha olcsón és jól működne a vasút, viszont ez azzal járna valószínűleg, hogy több állami forrást kellene mondjuk adókból átcsoportosítani ide, és olyan érdekel engem például személy szerint, hogy ennek mik a pro-kontra érvei.
Én azt gondolnám, hogy mondjuk az országbérlet ötletnek ez is lehetne, vagy lehetett volna egy indoka, hogy olcsóbbá tegye azt a közlekedést, ami például a munkába jutást, vagy az iskolába járást segíti. Van ilyen hatása? Ugye arról beszéltünk, hogy nem nagyon lehet tudni, hogy mennyire mértékfül, hogy ez a hatás milyen mértékű, vagy ez a bevezetett intézkedés mennyire támogatja ezt a könnyebb eljutást. Mindenesetre ez valóban azt a problémát feszegeti, hogy itt egy nem csak fizikai mobilitásáról van szó a társadalomnak, hogyha olcsóbb, meg elérhetőbb, meg pontosabb a közlekedés.
Meg ez is mutatja, hogy mennyire mások tudnak lenni a Magyarországnak a prioritásai, vagy egy bármelyik országnak a prioritásai, mint az uniós prioritások, hiszen most arról onnan kezdtük a beszélgetést, hogy a mellékvonalakat volt-e értelme bezárni, vagy nem. Közben meg arról beszélek, hogy az unió meg egymással versenyző szolgáltatókat szeretne. Hát az biztos, hogy Debrecen és Nagykereki között nem fognak tolongani a vasútvállalatok, hogy versenyeznek egymással, és egy kicsit más problémára, más megoldásokat mond az uniós közlekedéspolitika igazából azzal, hogy ők igazából csak azzal fog, ők nem vasúttal foglalkoznak, hanem azzal, hogy a vasút az európai közös piacot hogyan tudja szolgálni, és ehhez nekünk kell kitalálnunk, hogy ezt hogyan illesztjük be abba, hogy nekünk Magyarországon miért fontos a vasút, és ebbe további célok is lehetnek, például azt, hogy a társadalmi mobilitást elősegítsük, aminek egyébként egy legitim eszköze az országbérlet, lehet, hogy érdemes lett volna jobban átgondolni az árazást, lehet, hogy érdemes lett volna jobban meggondolni, hogy ez egy megyei logikára épül, és hogyha balra akarok utazni 10 kilométert, akkor 10.000 forintot fizetek, ha jobbra akarok utazni 10 kilométert, és pont átlépek egy megye határt, akkor meg 20.000 forintot fizetek, ezt lehet, hogy érdemes lett volna jobban végiggondolni, de alapvetően az, hogy egyszerű és megfizethető legyen az országos közösségi közlekedési közszolgáltatás, az egy jó cél.
Nekem nagyon-nagyon sok újdonságot mondtál, és beszéltünk arról, hogy ugye a választókat autóban ülve képzelik el, de mégis azt érzem, hogy annyi sok lehetőséget, meg jó dolgot soroltál fel, hogy mennyi lehetőség van a vasútban, akkor nem teljesen értem, hogy miért nem használják ezt ki, tehát hogy szerintem ez nem csak egy elméleti sík, hanem ezen tényleg tudna nyerni a kormány is, és hogy mi az akár politikai ok, amiért nem teszik meg, vagy ne, ezt tényleg nem értem.
Hát ez tényleg szerintem kizárólag a politikai fantázia hiánya miatt van, és emiatt én nem értek ezzel egyet azzal, hogy a vasutat azt be kéne dobni a szakértőknek, hogy ők csináljanak vele valamit. Nem, olyan választott politikai vezetőkre lenne szükség, akik kiadják a feladatot a szakértői szintnek, hogy akkor csináljátok egy jó országos bérletstruktúrát, és akkor abból van az, hogy nem politikai szintről jön, hogy ennek vármegye bérletnek kell lennie, hanem akkor végig lehet gondolni azokat a kérdéseket, amiket mondtam, vagy hogyha az elvárás lenne támasztva, hogy itt van évi 100 milliárd forint, ebből akkor ti találjátok ki, hogy hogyan lehet azt a minimum elvárást meghozni, abból lesz az, hogy a vonatok a végén pontosabbak lesznek, és nem állomási WC-ket adnak át, hiszen nem a miniszter találja ki, hogy azzal próbálunk meg megfelelni a társadalmi elvárásoknak, hogy az állomásokon, ahol egyébként nem kéne annyi időt eltöltenünk, hogy a WC-vel gyakran találkozunk, mert úgyis jön a vonat, és majd ott használjuk, hogy majd az állomási WC-ket felújítsák.
Nekem kicsit erre az uniós perspektívára jutott eszembe meg az a helyi érdekkel kapcsolatban, pont a Nagykereki járat, hogy egyébként az eredeti koncepció az ott, nagyon sokat utaztam azon, pont amikor felívelő szakaszban volt, amikor felújították ott a helyi vasútállomásokat, új motorvonatok jártak, és egyébként Nagykerekének az volt a koncepció, hogy ezt kivigye Nagyváradig. És ugye két régiós központot kapcsolt van össze, ugye Romániának ugye Nagyvárad egy ilyen nagy ipari központja, és Debrecen is szintén ugye Kelet-Magyarország egyik nagy ipari központja lenne, és tényleg csak ott ugye ki kellett oldani, de évtizedek óta van ma elképzelés, hogy tramtrént építenek oda, amiből nem lett semmi, és most, hogy ugye bezárják, pedig tényleg az lett volna egyébként, hogy a helyi civil és polgármesterek összefogásából lévő dolgot megtámogatni, Nagykerekiből kivinni Nagyváradig, és akkor két és most már ráadásul még schengeni határ van, tehát hogy nincs is most már határ átvilágítás ugye az oldalakon, tehát ezt meg lehetett volna csinálni, de ugye jött a CATL, és akkor ugye ezt az egész projektet úgy, ahogy van, ugye beszántják, meg ugye folyamatosan amortizálódott le, és ugye az emberek egyre jobban elfordultak tőle, mert már nem szép vonatokon mentek, meg már háromszor kell átszállni, hogyha a Nagykerekiből Debrecenbe át akarok menni, és akkor már tényleg egyszerűbb, hogyha az ember mondjuk kocsiba ül.
Meg hát a nagykereki vonalnak a példája az is mutatja, hogy mi mozgatta a közlekedés politikai döntéshozatalt az elmúlt években. Tehát azt a Debrecen nagykereki vonal az úgy is, hogy Nagykerekibe véget ér egy nagyon jó adottságú elővárosi vonal ahhoz, hogy az emberek bejuthassanak Debrecenbe. Debrecen és Nagyvárad között meg tulajdonképpen akárhova is fejleszted a Nagykereki vasútvonalat, még mindig gyorsabb lesz Püspökladányon át a fővonalakon eljutni. Ez a toposz, hogy akkor vigyük ki Nagykerekibe, ez sajnos azért született meg nagy részt, mert onnantól kezdve, hogy ez átmegy Nagykerekibe, akkor lehet azt mondani, hogy hát, hogyha hunyorogva nézzük, akkor ez igazából egy uniós korridor, és akkor már lehet, hogy le lehet rá hívni valamilyen uniós forrást. De igazából ezt a vonalat azért kéne nem bezárni egy kínai akkugyár, ami egyébként kínai elektromos autókba fog akukat építeni. Tehát azért kéne nem bezárni, meg nem lerohadni, hagyni, hanem fejleszteni, mert ez egy nagyon jó debreceni elővárosi vasútvonal. Most debreceni elővárosi vasútvonal fejlesztése viszonylag kevés uniós pénz, mert egyébként még lenne arra is, de hogyha ez fontos nekünk, akkor erre kéne forrásokat allokálni, és nem a Mohácsi Dunahídra, meg nem az állomási WC felújításokra. Mindkettő nagyságrendjében nagyon sok mindent lehetne tenni a nagykereki vasútvonalal, és még sok más vasútvonalal is. És egyébként szerintem ezek politikai kérdések, amikre politikai döntéshozókra van szükség, akik becsatornázzák ezt a lakossági igényt, amiben egy nagyon jó első lépés, hogy Mávos Jánosról énekelnek, de azért ehhez majd több is fog kelleni remélhetőleg.
Mindenesetre én nagyon örülök, hogy Lázár Jánostól eljutottunk odáig, hogy Nagykerekit reklámoztuk, remélem, hogy örülnek neki, meg hogy a vasúti mosdóktól a társadalmi mobilitás kérdéseig. Nagyon örülök, hogy beszélgethettünk. Márton, nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
Én köszönöm a lehetőséget, és nagyon érdekes volt.
És a nézőknek is köszönöm, hogy velünk tartottak, rászánták közös dolgainkra ezt az egy órát. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!